Az előbb felolvasott igeszakaszból az Efézus beliekhez írott ötödik, tehát az Efézus beliekhez írott Páli levél ötödik fejezetéből a 21. verset emelném ki, melyet textusként hirdetek közöttetek, így szól ez, engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Pál apostol, amikor az egyházról, meg tehát a Krisztus kapcsolatáról beszél, akkor azt mondja, hogy ez felette nagy titok. Ugye görögül ez úgy hangzik, hogy misztérium. Ez egy misztérium. És ezt a példát alkalmazza a házasságra, férfi és nő kapcsolatára, illetve a mi engedelmességünkre. Hát Pálnak biztos nagy misztérium volt a házasság, mert hogy ő maga nem élt házasságban. Sőt, azt mondta, hogy jobb nektek, hogyha asszony nem illettek, főleg azért, mert azt mondta, hogy erre a kis időre, amíg Jézus Krisztus visszajön, minek bajlódni ilyenekkel, hogy nők meg férfiak. Sőt, azt mondta, hogy aki mégis erre adná a fejét, hogy kapcsolatba kerül egy másik nemű emberrel, annak gyötrelme lesz a testben. Hát ezt mindenki fordítsa le úgy, ahogy akarja, hogy milyen gyötrelmeink is vannak nekünk a testben, vagy voltak valaha. Örüljünk annak, ha már nincs gyötrelmünk. De az biztos, hogy rejtély ez. Magam is megtapasztalom házas emberként napról napra, hogy lehet az, hogy az egyik pillanatban még tök jóban vagyunk, és már a másik pillanatban össze is vesztünk, és nem is emlékszem, hogy miért. Felette nagy misztérium ez, de azért Pál néhány alapelvet mond, és hadd mondjam el, hogy ez a szakasz, amit felolvastam, ez egy nagyobb egységnek a része. Pál apostol az Efézus beliekhez írott levélben, főleg ennek a szakaszában, 4.-5. fejezetében az engedelmességről beszél, illetve az új emberről. Pál először elmondja, hogy milyen az eszményi keresztény ember, és mi a viszonya Krisztushoz és az egyházhoz. Megújul a keresztény ember szíve, újjá lesz, újjá születik, és aztán betakozódik a nagy Krisztus testbe, az egyház testbe, aminek a feje a Krisztus, tehát Jézus Krisztus, a megváltó, ő a fej, és mi pedig az ő tagjai vagyunk. És ennek az egységnek a folytatását olvassuk itt, amikor is különböző viszonyokat tisztáz Pál. Az asszonyok és férjei kapcsolatát, szolgák és az urai kapcsolatát, illetve a gyermekek és a szülő kapcsolatát. Ezután a szakasz után, amit felolvastam, ezek következnek. És az alapvető témája az engedelmesség. Az engedelmesség. Hát amikor erről hallunk, még felnőttként is, hát néha kicsit, legalábbis nekem nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, így végig fut az ideg a hátamon, a engedelmesség járj. Szóval, hogy ezt nem nagyon szeretjük, de nyilván megtanuljuk gyermekként, hogy engedelmeskedni kell a szüleinknek, hát ez vagy sikerül, ugye nézek a fiatalokra, vagy nem. És nekünk is vagy sikerül engedelmeskedni az előjáróinknak, vagy nem. És nagyon fontos az, hogy az engedelmesség, a keresztény lét egy alapvető fogalma és szükséglet. Ugye szoktam mondani, szoktuk mondani, ezt nem én találtam ki, csak nagyon szeretem ezt a példát, hogy a hit az egy háromlábú székhez hasonlítható, aminek az egyik lába az ismeret, az, hogy tudjuk, hogy kiben hiszünk, vagy legalábbis sok ismeretünk van róla, vagy kevesebb, mindegy, hogy ki az Úr. A második lába bizalom. Hát az, hogy én oda szánom az életemet ő neki, és hogy megbízom benne, hogy ő meg fog tartani engem, és nem aggodalmaskodom állandóan. Hát ez a hitnek a veleje, az érzelmi oldala az, amit mi nagyon szeretünk kihangsúlyozni, és ez jó is így. De ott van a harmadik lába ennek a széknek, az az engedelmesség, amivel a legtöbb gondunk szokott lenni, Az első kettő még csak-csak megy, mert hát konfirmáción megtanulunk dolgokat, meg azért csak járunk istentiszteletre, igyekszünk odafigyelni, meg Bibliát is olvasunk, megismerjük. A bizalom is megy, mert szeretjük odaszánni magunkat, de az engedelmesség, hát ezzel a gondok szoktak lenni, hogy Isten valamit kér tőled, tőlem, azt meg kéne tenni. És akkor ott már vannak nagy kérdések, és hát erről beszél Pál. Na most nagyon fontos, hogy ki emeli azért azt, illetve ki hangsúlyozza, hogy engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Hogy mindezt nem azért kell, hogy tegyétek, mert hogy kihasználjátok ezt a hatalmi pozíciót, hogy ti egymásnak kell, hogy engedelmeskedjetek. Tehát ugye a férfi nem használhatja ezt ki az asszonnyal szemben, a szülők a gyermekekkel szemben, az urak a szolgákkal szemben, mondanám így, hogy a főnökök a beosztottakkal szemben, hanem mindez csak úgy képzeli el Pál, hogy ezt a Krisztus félelmében tesszük. Tehát én is, mint szolga, és te is, mint főnök, Istent féljük elsősorban, Krisztust követjük, én mint férj, és te, mint feleség, elsősorban Krisztust követjük, és aztán engedelmeskedünk egymásnak. Miért? Mert ez biztosítja azt, hogy nem megyünk kétfelé. Mert hogyha neked is, nekem is Krisztus az Uram, akkor hisszük azt, hogy ha mi bennünket, mondjuk férjet, mint feleséget, egységnek teremtett az Isten, akkor minket nem fog kétfele vinni, hanem egy irányba akar terelni bennünket, és akkor nem lesznek visszaélések a házasságban. Hát igen, ugye erre van a sztori, hogy ezt már biztos hallottátok, hogy a fiú oda megy a lányhoz, nagyon hívő, meg nagyon szerelmes inkább, és azt mondja, hogy az Úr kijelentette nekem, hogy te leszel a feleségem. És akkor a lány így nagyon eszéhez kap, és azt mondja, hogy igen, hát, hogyha az Úr neked kijelentett, akkor majd nekem is ki fogja jelenteni, hogy én leszek a feleséged. Ez még nem történt meg, úgyhogy ezt még várjuk meg, úgyhogy szevasz. Tehát, hogy Isten kétfele nem visz bennünket, hanem egyfele akar vinni bennünket. És nagyon annyira jó a Biblia, mert az engedelmeskedést Isten nemre szabta. Hogy na hát kinek mi a könnyebb, már csak meg kell nézni a bibliai szakaszt, ha megvizsgáljátok, amit felolvastam. A nők számára leírt parancs vagy elvárás az csupán 3 vers. Nőknek elég 3 versbe elmondani. A férfiaknak 7 vers kell minimum, tehát a duplája plusz 1 vers. Hogy na akkor mit is kéne csinálni a házassággal? Mert ugye általában mi nem szoktunk odafigyelni, mert valami más csinálunk. Mi? És nagyon, nagyon szemléletes az, hogy Pál a házasságot Krisztus és az egyház kapcsolatával hasonlítja össze. És itt folytatja azt a példát, amit mondtam, hogy az Efézusbeliekhez írott levél 4. részében, meg 5. részében már elkezdett, hogy hát mi az ő tagjai vagyunk. Ezt folytatja, ha az egyházban a Krisztus a fej, akkor a házasságban a férfi a fej és az asszony a test. Na hát akkor hogy is van ez? Menjünk sorba, a nőknek mit mond, vagy az asszonyoknak mit mond ez az ige. Ha nem vagyunk házasságban már, vagy még, akkor is figyeljünk oda erre, mert hát ha még lehet, hogy házasságban leszünk, és ha ez nem is lenne így, akkor taníthatjuk gyermekeinket, vagy bűnbánattal tekinthetünk a múltba, hogyha így van ez, mi az, amit jól tettünk, mi az, amit nem jól tettünk. Tehát a férfi feje az asszonynak, azt mondja az ige. Persze a feleségem sokszor mondja ezt a példát, én is mondom, ugye a Bazi Nagy Görög Lakziban erre mondják azt, hogy igen, a férfi a fej, de az asszony a nyak. És hát odafordítja a fejet, amerre akarja. De hadd mondjam ezt, hogy Pál apostol kihangsúlyozza azt, hogy Isten a férfi számára vezető szerepet ad. most kell megdöbbenni, uraim, hogy igen, tehát, hogy nekünk vezető szerepet ad az Isten. Mondanátok, lehet, én jártam, muszáj volt antropológia órákra járnom az egyetemen, és ott elmondták, hogy ilyenkor szokták mondani, hogy de hát voltak matriarchális társadalmak, ahol ilyen a nők uralkodtak, és hogy nővezetés volt, nőuralom volt, nincs bizonyíték erre, hadd mondjam. Tehát a társadalomtudósok azt mondják, hogy minden társadalomban a vezető szerep mindenkoron, legalábbis az ismert adataink szerint férfiak voltak. Egyszerűen így alakult ki történelmileg, és valószínűleg hisszük azt, hogy ez Isten rendelésen. Mindenütt a vezetők férfiak voltak. Nyilván ott van, ha magunkra nézünk, az élettani különbségünk is, tehát a férfi a nagyobb, az erősebb, jobb esetben. Ugye, nem tudom, fiatalok biztos látnak Facebookon 100 éve, hogy nézett ki egy férfi, mi volt az eszményi férfi, és ma milyen az egy eszményi fiú, vagy srác, ilyen letolt gatya, meg ilyen haj, meg így néznek ki. De azért most maradjunk a normál férfi ideálnál. És itt van a nagy kísértés a drága asszonyoknak. Ezt Varga Gyuri, kedves baptista, ugye? Lelkipásztor testvéremtől hallottam ezt a példát, hogy itt van az, hogy hát igen, ha a férfi a vezető, de nem lesz az, nem lesz azzá, hanem valahogy egy diffunkcionális férfivel állunk szemben, és valljuk be akkor, amikor egy asszony, és szerintem még nagyon fognak bólogatni az asszonyok, amikor meglát egy férfit, aki ül egy fotelben, kezében egy távirányítóval, és csorog a nyála, és így bámul, akkor nem azt érzi, hogy a vezető, hanem azt mondja, hogy itt nekem át kell vennem a vezetést. És ez nagy kísértés az asszonyok számára, hogy na jó, mert mi, hogy gondolkozik egy drága asszony, ha valaki nem csinálja, vagy ha a férfi nem csinálja meg, amit meg kéne, akkor valakinek meg kell. Ezt meg kell csinálni, akkor én csinálom meg. És ilyenkor a férfiak irtózatosan udvariasok lesznek, drágám, tiéd a pálya. Neveld a gyerekeket, csináld meg, csavard be a villanykörtét, te tudod csinálni, ugye mi nálunk ez így van a feleségemmel a tűzrakásnál, tehát hogy meg is döbben mindenki, aki nálunk jár, hogy az asszony gyújt be, az asszony rakja a fát, hogy milyen dolog, már nem szégyeled magad. Mondom, én itt nagyon udvarias voltam, már csak azért is, mert hát közveszélyes, ahogy én begyújtok, úgyhogy úgy vagyunk vele, hogy csinálja csak ő. Hisszük, reméljük, hogy más dolgokban nem így van ez. Nagy baj, hogyha fontos a nagy dolgokat illetően a szerepek felcserélődnek. És hát ugye itt jönne a parancs az asszonyok számára, hogy engedelmeskedjetek az férjeiteknek, tiszteljétek, ugye kicsit ugye később az ige szakasz végén ezt mondja Pál, hogy tiszteljétek a férjeiteket, a görög megfelelőjének féljétek, de ez nem azt jelenti, hogy féljetek a férjeitektől, hanem úgy, ahogy az Istent féljük, hogy figyelünk ő rá, fontos számunkra, hogy ő mit mond, igyekszünk engedelmeskedni az útmutatásainak, úgy féljétek a férjeiteket. Ez nagyon fontos, hogy ez nem egy szolgasságot jelent Pálnak a kifejezésében, hanem egy önátadást jelent. És ez is egy ugyanolyan szeretet, mint amit elvár a férfitől. Tulajdonképpen Pál, amikor a férfi és a nő engedelmességéről beszél, akkor ugyanannak a dolognak a két oldalát kéri, és mondja el, hogy adjátok oda teljesen magatokat, adjátok át magatokat ti asszonyok a férjeiteknek, mert a férfi a fej. Bocsánat, még visszatérek arra, hogy miért is. Ugye Pál máshol az Efézusi levél korábbi szakaszában, illetve a Korintusi levélben elmondja, hogy a férfi teremtettségének jogán az első. Mert hogy leírja a Biblia is, hogy az asszony teremtett, férfi teremtette először az Isten, és az asszonyt a férfiért teremtette, és nem pedig fordítva, és ő belőle teremtette tehát az asszonyt a férfiből teremtett, és hát ez a, ennek a jogán a fej a férfi. Nagyon fontos, nem értékbeli különbözőségről beszél. Nem értékesebb vagy értéktelen egyik vagy másik, szerep különbségről beszél Pál. Nagyon fontos, ezt nagyon sokan összetévesztik, például az emancipációs és feminista mozgalmak a szerep különbözőségeket úgy tekintik, hogy a férfi az értékesebb, mint a nő, és ezért ezt próbálják ellensúlyozni, hát ez elég jól sikerült, illetve nem jól sikerült a nagy társadalmunkat látva. És itt is hozza Pál azt a példát, hogy ahogy az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjetek ti asszonyok a férjeiteknek. Ahogy beszélünk Krisztusról itt az egyházban, vagy ahogy kellene beszélnünk róla, ahogy őrá tekintünk, ahogy szolgálunk neki, úgy kellene ezt az asszonyoknak megtenni. És ez nagyon fontos, ezt néha erőltetni kell, mert tényleg amikor egy férfi ilyen vegetatív állapotba kerül, ugye amikor a semmi dobozában van, csorog a nyála, és a tévé távirányítóját fogja, és szólsz hozzá, és azt se tudja, hol van, akkor nehéz őt tisztelni, és nehéz őt őneki engedelmeskedni. Úgy tűnik, hogy nem méltó rá. Úgy tűnik, hogy nem méltó rá. De ki fogja elkezdeni? Valakinek el kell kezdeni. Az asszony, azért kezdi Pál az asszonyokkal, mert ugye ők a kezdeményező képesebbek. A történetben persze majd mindjárt a vége felé rájövünk, hogy ez csak egyszerre működik. Ha a férfi is teszi a dolgát, és a nő is, nem megy külön-külön ez a dolog. És hadd mondjam, hogy a nő csak akkor tudja betölteni az engedelmeskedő szerepét, hogyha a férfi is a helyén van, hogyha ő valóban gondviselője a feleségének, ahogy Krisztus az egyháznak. Tudom, hogy az én feleségem is akkor virágzik, és az a legnagyobb dicséret számomra tőle, amikor azt mondja, hogy melletted az lehetek, akinek lennem kell. Melletted nő lehetek. És azt mondom, na jó, akkor itt valami jól működik, vagy nem működik olyan rosszul. És ez nagyon jó. Úgy érzem, hogy a helyemen vagyok melletted. Na, térjünk rá a férfiakra. Hát nem az következik abból, hogy a nőknek azt mondja Pál, hogy engedelmeskedjetek, hogy a férfinak meg azt mondja, hogy na, akkor ti meg parancsolgassatok. Parancsoljatok a nőnek, hát ez a ti feladatotok. Nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy szeressétek a ti feleségeiteket. Ó, hát mi akkor így hátradőlünk az említett fotelben és karosszékben, és azt mondjuk, ó, hát ez könnyű. A filmek nagyszerűen megtanítanak erre bennünket. A Valentin nap, rózsaszín, szívecskék, bigyi-bugyi, stb. Tehát azt gondoljuk, hogy sokszor ennyi a szeretet, talán, remélem nem így van, hogy ez a csöpögős, nyálas izé, amit így átadunk, tessék, szeretlek, és akkor utána folytatódik minden tovább. Egyszer az egyik barátnőmnek kritizálva ezt az egészet vettem egy üveg csemege uborkát Valentin napra, becsomagoltam rózsaszín szalag, és mondtam, hogy tessék. Ezt nem tudom, miért mondtam el, de jól hangzott. Tehát, hogy nem ezen múlik, ugye, ezt mindenki tudja. És ezt nagyon szépen a görög, tehát maga az ige is kimondja, hogy ez nem az a szeretet, nem a fileó szeretet, amiről ugye, ami azt jelenti görögül, hogy ez az érzelmi szeretet, hanem ez az agapé szeretet, amiről Pál beszél, ugyanaz a szeretet, amivel Krisztus szeret az egyházat. Az agapé, az egy önátadó szeretet. Ugyanaz kéri a férfitől is Isten a házasságban, nővel való kapcsolatban, mint a nőtől. Sőt, úgy olybá tűnik, hogy még nagyobb az elvárás, mert azt mondja, hogy úgy szeressétek, hogy Krisztus szerette az egyházat, és hogy meghalt érte. Hát nekünk is ilyen módon kellene szeretni a mi feleségeinket. És hadd mondjuk, hogy ugye Pál hozzáteszi, hogy Krisztus az ő hatalmát a test megtisztítására, a test üdvösségére használja. Tehát igen, a férfi a fej, és legyen is a fej, de az ő fej létét, az ő hatalmát arra használja, hogy a nő a helyére kerüljön, és ő is a helyén legyen, és a család, mint az Isten által adott ajándék, az a helyén legyen. Mindez ezért adatott. Azért kaptuk az erőt, azért kaptuk a vezető szerepet, hogy ezt megtehessük. És ez az ilyen kicsit szentimentálisabb magyarázat, de tudja Pál is, hogy a férfiak számára sokkal egyszerűbb magyarázatra is szükség van. Azt mondja, na jó, szeressétek úgy a feleségeiteket, ahogy a saját testeteket. Ó, hát nem tudom, asszonyok, látunk-e már férfit a tükör előtt állni? Ugye vannak, ha egy nő áll a tükör előtt, ugye akkor mit látunk? Jaj, itt nagy, itt kicsi, itt nagy, hogy nézek ki? Tehát egy férfi, hogyha ekkora hasa van, jó, szőrös, alig van haja, azt mondja, hogy jó vagyok. Azért ez nem semmi. És hát azért valljuk be, hogy ez az igazság. És hát ahogy mi szeretjük a hasunkat, tehát ezt nem véletlenül mondja, szeressétek úgy a feleségeiteket, ahogy a hasatokat. És itt teszem hozzá zárójelben meg, ami a hasatok alatt van. Ne botránkozzunk meg ezen, mert Pál erről beszél. Tehát ez egy nagyon egyszerű példa, és nagyon mondja, hogy ki az közületek, aki nem ad meg mindent a saját testének. Gondoljunk a ránk következő ebédre, amikor hát erre várunk, nem? Remélem nem csak erre várunk itt, de hogy de jó lesz az, meg hát ahogy magunkkal foglalkozunk. Azt mondja, hogy így szeressétek, legalább így szeressétek a feleségeiteket. És itt azért Pál egy nagyon komoly teológiai igazságra felhívja a figyelmet, ami megvan már a mózesi, tehát a férfi és a nő teremtettségében, hogy lesznek ketten egy testé. Ugye én ezt kiszoktam használni, amikor a Viki kitölt egy pohár kólát, vagy amit én elveszem, amit magának töltött, megiszem, és akkor mondom, mi egyek vagyunk, nem? De itt arról beszél, hogyha mi tényleg egyek vagyunk, ha mi már nem két külön test, hanem egy vagyunk, és ez nyilván nem csak a szexualitást jelenti, hanem mindent. Tehát ezt már az Ószövetségben is így magyarázzuk, hogy a férfi és a nő úgy egész, hogy egybe vannak szerkesztve, testileg, lelkileg, anyagilag, döntésileg, mindenhogyan. A lehető legtöbb vetülete kapcsán egy a férfi és a nő. És ha ez így van, akkor, és ezt a férfiaknak hadd mondjam, hogyha a nőnek megadunk mindent, akkor ő ezt meg fogja hálálni. És mindent megkapunk, amire szükségünk van. Nekünk is. És ez így működik. És megint hagy emeljem ki, hogy akkor lehetséges, akkor tudja a férfi így szeretni az asszonyt, hogyha az asszonynak a tisztelete és megbecsülése ebbe a pozícióba helyezi a férfit, még akkor is, ha az nem méltó rá. És hadd mondjam azt, hogy akkor tudja a nő ezt megtenni, hogyha a férfi úgy szereti a feleségét, ahogy az nem méltó rá. Vagy igen, ahogy nem méltó rá időnként. Ki fogja ezt elkezdeni? Ki fogja ezt a kört elkezdeni? Mert sokan jönnek, tudjátok, én is találkoztam már ilyennel, de előttem járó, tapasztaltabb szolgatások sokat beszélnek erről, hogy mennyi házasság tönkre megy, mennyi kapcsolat tönkre megy. És sokszor ezen a ponton csúszik el sok házasság, hogy hát én nem tudom már tisztelni ezt a férfit, hát hogy néz ki, csak rá kell nézni. Igen? Én nem tudom szeretni ezt a nőt. Nem tisztel engem. Hogy tudnám szeretni őt? Ezt a saját házasságomban is megélem egyébként, hogy ez a kettő együtt kell, hogy működjön. Nem megy másként. Na de ki fogja elkezdeni? Hát majd ő. Én biztos nem. Hát kezd el te. És lehet, hogy nem indul be rögtön a kerék, és nem lesz azonnal csoda, de én azt látom, és itt már a rövid házasságom tapasztalatai alapján is tudok beszélni róla, hogyha ő elindul, és látom, hogy ő tud szeretni engem azonnal, vagy nagyon kis idő után, az, na jó, hát akkor most már nekem is be kell dobnom magam, és megy a tiszteletköre. És tudom nála is, hogyha én megszeretgetem őt mindenféleképpen, akkor azonnal meg tudja adni nekem azt a tiszteletet, azt az engedelmességet, ami engem abba a pozícióba helyez, ami bennem kell. És akkor helyén vagyunk mindketten, és tudunk egyébként a munkákra, a feladatunkra, a szolgálatunkra figyelni. És ez nagyon fontos. És hadd mondjam ezt azoknak, akik esetleg nem élnek közöttünk házasságban, hogy az engedelmesség és a Krisztusnak a példamutatása az, ahogy az egyházzal összekapcsolódik. Nagyon szép példát mond, azt mondja, hogy Krisztus az egyházat a végítéletre felkészíti, megtisztítja, hogy ránc nélkül való legyen, hogy tiszta legyen. Ugye ő a vőlegény, ugye ez egy ilyen eszkatológikus végítélethez kapcsolódó kifejezés, hogy ő a vőlegény, és a mennyasszony, mire eljön az idő, mire a mennyegző jön, ez a végítélet, vagy az új föld, az új ég és új föld ideje, felkészíti őt. Hát akár házasságban élünk, akár nem. Mindannyiunkat erre a mennyegzőre várnak oda át. Jézus Krisztus a vőlegény, és akár férfiak vagyunk, akár nők, és akár házasságban élünk, akár nem, mi vagyunk a mennyasszony. És Isten bennünket tisztítani akar, megszentelni, ezt mondja az ige, maga elé állítani. És ehhez szükséges az engedelmesség. Miért? Hogyha mi nem állunk oda, és nem engedelmeskedünk Krisztusnak, és nem adjuk meg a lehetőséget, akkor ő sem tudja megtenni azt, amit ő akar velünk. Ő kezdené. Ő azzal nincs gond, hogy Jézus Krisztus akar már veletek tenni valamit. Velem, veled tenni valamit. Ő készen áll, ő indítaná ezt a szeretet tisztelet körét. De te beindulsz-e vele együtt? És ugyanezt a példát csinálhatjuk a házasságban, kicsiben. Mert hát nem is olyan kis dolog ez. Befejezem, és annyit mondok, hogy hát továbbra is nagy titok ez. Nagy misztérium ez. Már csak azért is, mert sok minden közre játszik, hormonok, konfliktusok, hogy most mi is romlott el, vagy mitől is javult meg a házasságunk. De azt mondja, ha mondhatok valamit, a nagy titok valószínűleg, és azt kell, hogy mondjam, szinte biztos, hogy mondjam, ebben rejlik a szeretett tisztelet körének a körforgásában. Akár Isten felé gyakoroljuk ezt, akár a házastársunk felé. Ahogy mondtam, az engedelmeskedés és a szeretet ugyanannak a dolognak a két oldala. Egyik sem működik a másik nélkül. Nagyon érdekes, és Isten logikája megint egy kicsit fordított. Ahhoz, hogy nekem jó legyen, ahhoz az kell, hogy mindenek előtt a másiknak jót tegyek. És akkor tudom megtapasztalni azt az ajándékot, azt az áldást, amit Isten abban a helyzetben nekem tud adni, amiben én vagyok. Hadd mondjam, hogy ez nem fájdalom nélküli. Nem fájdalom nélküli. Mert hogyha megnézzük, hogy Krisztus hogyan adta át magát, adta oda magát az egyházért. Érted, értem. Az nem volt fájdalommentes. Sokszor így akarjuk megoldani a házasságunkat is, hogy majd valahogy javuljon meg. A fileó szeretet, a langyi nyál nem fogja ezt megoldani. Ehhez az agapé szeretetre, az önfeláldozó, fájdalmas, időnként fájdalmas szeretetre van szükség. És hadd mondjam, hogyha a Krisztussal való kapcsolatunkról gondolkodunk, akkor is nem tud Isten bennünket úgy maga elé állítani és megszentelni, hogy az ne fájjon nekünk egy kicsit. Miért? amit a múltkor mondtam a famanók történeténél, akik mindenféle mászt ragasztottak magukra, hogy a dörzsi papírral le kellett a mesternek csiszolni azt a sok rárakódott festéket, hogy előbújjon az ő igazi valójuk, hogy azzá legyenek, aki lenniük kell. És kérdés, hogy hagyjátok-e, hogy Isten dolgozzon rajtatok, és fájjon, igenis, hogy ezt el kell engednem végre. És ugyanez van a házasságban is. Valamit el kell engedni. Valamit át kell adni. Hát adja meg az Úr, hogy ezt tudjuk gyakorolni, akár házasként, akár nem, és ebben is Isten dicsőségére lehessünk, például mások számára. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, felette nagy titok ez, a Te utaid, ahogy olvastuk az igében valamelyik nap, valóban nem a mi utaink. És a Te gondolataink mennyivel magasabbak a mi gondolatainknál. De hisszük és tudjuk, hogy Te teremtettél bennünket. Te teremtettél bennünket egyen-egyenként, személyesen. Te ismerted a nevünket, már akkor, amikor alaktalan testünk az anyamében volt. Láttad a mi gondolatainkat, a mi cselekedeteinket, a mi indulatainkat. Látod a jövőnket, és látod azokat a titkokat, amik a mélyben bújnak meg. Urunk, és Te nem csak így, hanem férfinak és nőnek teremtettél bennünket, mert Te így láttad jónak. Urunk, hadd éljük meg ezt, hogy azzá legyünk, amivé lennünk kell. Férfinak és nőnek. Akár házasságban élünk, akár nem. Hogy azzá lehessünk, aminek Te látni akarsz bennünket. Köszönjük Jézus, hogy Te mindennél nagyobb példát adtál nekünk az engedelmességben és a szeretetben. Hogy Te megmostad a tanítványok lábát. Te megalázkodtál. Elviselted a tanítványoknak és minden szolgálatnak a terhét. És aztán mindenek előtte vállaltad a kereszthalált. Vállaltad azt, hogy elszakadtál az atyától. Vállaltad a tövis koszorút, a szögeket. Ezt mind odaadtad azért, hogy a Te szereteted megvalósulhasson felénk. Engedelmes voltál, mind halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Urunk Istenünk, ha erre nézünk, akkor annyira távolinak tűnik ez nekünk, és olyan távolinak érezzük magunkat ettől, ettől az eszményi képtől. De Úr Jézus, mint mennyasszony, kérünk Téged, hogy Te készíts fel, állíts magad elő, tisztíts és szentelj meg bennünket a veled való találkozásra. És Urunk, hadd tudjuk ezt elviselni úgy, ha még fáj is. Úgy, ahogy annyi minden fájdalmat elviselünk, sokkal kisebb célok érdekében, úgy ezért a nagy és nemes cél érdekében, a lehető legnagyobb ajándék érdekében, az üdvösség, a veled való közösség érdekében tudjuk vállalni ezt a fájdalmat, hogy Te tisztíts bennünket. Urunk, szeretnénk engedelmes gyermekeid lenni, köszönjük a Te végtelen türelmedet, és bocsásd meg a mi sok engedetlenségünket. Urunk, imádkozunk a házasságokért, közöttünk is, akik házasok vagyunk. Urunk, köszönjük a példádat, a Te képedet, amit megmutattál ebben. Hát hadd legyünk mi is azzá, aminek lennünk kell a házasságban. Urunk, imádkozunk az itteni házasságokért. Urunk, tartsd meg azokat. Taníts bennünket szeretni és engedelmeskedni. Kinek-kinek mire van szüksége. Imádkozunk gyermekeinkért, fiataljainkért, akik házasságra készülnek. Urunk, ne a rossz példát lássák, hanem Te adj nekik példát. Sőlünk imádkozunk azokért, akik esetleg már búcsúzniuk kellett házastársuktól, vagy valamiért véget ért a kapcsolat. Urunk, akárhogy is legyen, tanítsd őket is az engedelmességre irántad, és a szeretetre. És Urunk, hadd tapasztalják meg azt a szeretetet, amit Te tudsz adni, amit földi társ nem tud megadni, de Te igen. Urunk, imádkozunk ezért a gyülekezetért, a magyar nemzetért, hogy megtartásra való nemzet lehessünk, hogy dicsőítsünk Téged családjainkban, nő és férfi voltunkban. Amen. Most pedig álljunk fel, és a mi atyánkot így fennállva mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket.